hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió ciprusi elnöksége megerősítette, hogy az uniós nagykövetek előzetes jóváhagyást adtak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelre. Emellett zöld utat kapott az Oroszország elleni 20. szankciós csomag is. Az ukrán Ukrtransnafta jelezte a MOL-nak, hogy a barátság vezetéken újraindult az olajszállítás, amit mindkét cég megerősített. Magyar Péter leendő miniszterelnök a választás után úgy nyilatkozott, nem ellenzi a hitelt, de a korábban letárgyalt feltételekkel, tehát hogy abban Csehország, Szlovákia és Magyarország nem vesznek részt. Ukrajna felkérte Törökországot, hogy rendezzen egy találkozót Volodymyr Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Ezt Ukrajna külügyminisztere Andrei Sibiha közölte. A leendő magyar külügyminiszter már kapcsolatba lépett ukrán kollégájával. Írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával, készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen az európai normák alapján, mondta Andrei Sibiha. A várakozásoknak megfelelően május 9-én szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését Súlyog Tamás köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter, a Tisza kormány leendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ezt ekkor szeretnék megtartani, egyben az új kormányfő eskütételét is. Az ülés napján pedig a parlament előtti Kossuth térre várják az ünneplőket. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület és vidékfejlesztési miniszterének Magyar Péter. A leendő kormányfő közölte azt is, hogy a miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízza meg. Szavai szerint ő felel majd a valódi rendszerváltásért. Ruf Bálint miniszterként a rendszerváltás véghezvitelét tekinti fő feladatának, és egy koordináló nem túlhatalmi miniszterelnökséget képzel el. Munkáját az ügynökakták megnyitásával kezdi, utána pedig a vagyonvisszaszerzési hivatalt hozza létre. A leendő miniszter szerint elszámolás és a múlt feltárása nélkül nem lehet tovább lépni, írja a sajtó. Megalapozatlannak tartja a volt jegybankelnök az őt ért vádakat. Matolcsy György az Indexnek eljuttatott közleményében egyebek mellett azt írta, az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljes körűen hozzájárul. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 3420 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, erősítette meg részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az éves hiánycél 62,8%-a. Az Electrolux Group leállítja a termelést a Jászberényi gyárában. Az üzembezárásának tervezett időpontja az év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint, közölte a cég az MT-vel. A közleményben a döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. Az állami tulajdonú szerencsejáték ZRT rendkívüli ellenőrzést kérte a szerencsejáték felügyeleti hatóságtól. Ennek oka a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatása, a múlt heti számsorsjátékokon elért teli találatok kisorsolása miatt, mert állítják, hogy minden szabályosan zajlott. Bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a Pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen a Greenpeace Ausztria. Feltételezésük szerint ebből a bányából származó azbeszttel terhelt kőzúzalékkal borították le Szombathely egyik városrészét, valamint több Vas megyei település utcáit is. A környezetvédő csoport osztrák szervezete szerint a hatóságok legkésőbb 2011 óta tudnak a kőbánya azbeszt terheléséről. Szombathely egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kéri, a szennyezés miatt utcákat zártak le, maszkokat osztogatnak a lakosságnak. A kormányhivatal már hetekkel ezelőtt vizsgálatot kezdeményezett Szombathelyen az osztrák eredetű zúzott kő azbeszt tartalmával kapcsolatban, a vizsgálat kimutatta a jelentős szennyeződést. Nemény András polgármester ismertette, az önkormányzat és a kormányhivatal is rendőrségi feljelentést tett. Pénteken szünetel az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon, mivel Szent György napja a rendőrség napja, közölt az ORFK. Ugyanakkor a készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják. Donald Trump meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet, miután Pakisztán arra kérte, adjon időt Teheránnak egy békeajánlat kidolgozására. A hormuzi szoros blokádja azonban érvényben marad, Irán pedig a bejelentés követően egy újabb meglepetésszerű csapásra is számít. Végül az időjárásról, az észak felől fölénk sodródó, napközben majd távolodó, szakadozó felhőzet mellett sok napsütés várható, az ország északkeleti részén gomoly felhők is képződnek, de csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 15. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Dragos Károly nem emlékezett arról, hogy életében valaha is dolga lett volna egy váratlan fejleményekben ilyen gazdag és ennyire rejtélyes üggyel, mint a Dunai rablóbanda ügye. Már a banda rendkívüli mozgékonysága is egészen szokatlan volt, az, hogy hol itt, hol ott bukkant fel, és csapott le egészen váratlanul. Meg aztán az is, hogy alig bukkantak a banda vezér nyomára, az már is eltűnt szemük elől, és csúfot űzött a szélrózsa minden irányába leadott letartóztatási parancsokból. Szinte azt gondolhatták, hogy elnyelte a víz, sem felfelé, sem lefelé semmi nyoma. A budapesti rendőrség a szigorú ellenőrzés dacára sem tudott még csak hozzá hasonló ember nyomára sem bukkanni. Pedig át kellett haladni a Budapesten, mert már augusztus 31-én Dunaföldvárnál, vagyis több mint 90 kilométerrel a magyar főváros alatt látták. Dragos semmit sem értett az egészből, hiszen nem tudta, hogy a mesterhorgász szerepét most az az Iván Striga tölti be, aki a deregén biztos menedékben volt. A következő napokban Szekszárdról, Vukovárról, Cserevicsről és Karlócáról jelezték, hogy ott járt. Boros Demeter nem bujkált, sőt, a nevét megmondta mindenkinek, aki csak kérdezte. Egyszer-egyszer néhány fonnyi alatt is eladott. Igaz, hogy mások meg azt állították, látták, amikor halat vásárolt, ami elég különösnek tűnt. Az állítólagos horgász minden esetre pokolian ügyes volt. A rendőrség, amelynek azonnal jelezték felbukkanását, hiába rohant oda lóhalálában, mindig későn érkezett. Hiába cikáztak utána fel alá a folyón, nyomát sem találták a csónaknak, mintha csak kámforrá vált volna. Dragos Károlyt kétségbe ejtették a beosztottainak sorozatos kudarcai. Hát csak nem csúszik ki a kezéből az üldözött vad? Két dolog minden esetre bizonyos volt. Az egyik az, hogy az állítólagos horgászbajnok lefelé halad a folyón, a másik pedig az, hogy a városokban nemigen mutatkozik, nyilván azért, mert fél a rendőrségtől. Dragos tehát megszigorította az ellenőrzést, minden Budapestől lejjebb fekvő, nagyobb dunamenti városban, Mohácson, Apatinban és Újvidéken, ő maga pedig Zimonyban ütötte fel főhadiszállását. E városok mind meg annyi sorompót jelentettek hát a szökevény útjában. Sajnos azonban minden jel arra mutatott, hogy Boros Demeter fittyet hányt az előtte sorakozó akadályoknak. Mohács, Apatin és Újvidék is jelezték felbukkanását, de mindannyiszor későn. Dragost emésztette a tehetetlen dű, és miután látta, hogy utolsó ütőkártyáira kerül sor, egész kis hajórajt vont be a kutatásba. Parancsára több mint 30 csónak és hajó cirkált éjjel-nappal Zimonytól lefelé. Ember legyen a talpán, aki ezen a sűrű szemű hálón átjut. Bármilyen nagyszerű intézkedések is voltak ezek, semmit nem értek volna, ha Sergelatkó Striga deregjének fogja marad. De Dragos szerencsére nem így történt. Szeptember 6-án semmi új fejlemény nem volt, és Dragos 7-én már kora reggel az őrhajóhoz akart sietni, mikor egy rendőr futott elébe. Végre kézre került a jómadár, és most a Zimonyi börtönben ül. Dragos Károly a vizsgálóbíró hivatalába sietett. A rendőrnek igaza volt. A hírhet Latkó valóban lakat alá került. A hír futótűzként terjedt el a városban, és óriási izgalmat váltott ki. Mindenki erről beszélt, és a rakparton egész nap csoportosan ácsorogtak az emberek a veszett hírű gonosztevő bárkája előtt. Felfigyeltek a csődületre azon a deregén is, mely délután 3 óra tájt Zimony előtt haladt el. A zavartalanul lefelé úszó deregje Striga hajója volt. Vajon mi történhetett Zimonyban? Szólt Striga a hűticsához, amikor látta a nagy sürgést forgást a rakparton, lázadást tört volna ki. Látsövön gyorsan végigvizsgálta a rakpartot, itt süllyedjek el, ticsa, ha az ott nem a mi emberünk bárkája. Csak nem. És ticsa is személyhez kapta a látsövét. Ezt tisztáznom kell, szólt Striga, aki rendkívül izgatottnak látszott. Kiszállok. Hogy aztán elfogjanak? Na, ez jó ötlet. Ha ez a bárka Dragosé, akkor Dragos most Zimonyban van. Te meg valósággal belerohansz a farkas torkába. Igazad van, látta be Striga, és eltűnt a fülkőjében. Na, majd elővigyázatosak leszünk. 4 óra múlva megjelent, mesterien kikészítve, ahogy ezt kedélyesen mondani szokták, bűnözők és rendőrök egyaránt. Szakállát leborotválta, és helyette pofaszakált ragasztott, fejére paróka került, az egyik szemét széles kendőt akarta, és botra támaszkodva vánszorgott, mintha nemrég esett volna át valami súlyos betegségem. Na, ehhez mit szólsz? Kérdezte némi önhittséggel. Csodás! Álmélkodott ticsa. Na ide figyelj, folytatta Striga. Míg én Zimonyban leszek, ti tovább mentek. Belgrád után 2-3 mérfölddel lehorgonyoztok, és megvártok engem. De hogyan jössz utánunk? Ezen ne törd a fejed, hanem mondd meg Ogulnak, hogy a sajkán vigyen ki a partra. Mi alatt a deregje maga mögött hagyta Zimonyt, Striga a várostól elég messze partra szállt, és most sietve ment visszafelé a házak irányába. Mihelyt elérte a város szélét, meglassította lépteit, és elvegyült a folyóparton ácsorgó emberek között. Hegyezte a fülét, hogy mindent halljon, amit körülötte beszélnek. Itt olyasmit tudott meg, amire álmában sem számított. Az izgatott emberek egyáltalában nem beszéltek Dragosról, de Borús Demeterről sem esett szó. Mindenki csak Latkóról beszélt. De vajon melyik Latkóról? Nem a ruszcsuki révkalauzról, akinek a nevét Striga felvette, hanem éppen arról a képzeletbeli Latkóról, akit csak a bandavezér mesterkedései tüntettek fel létező személynek. Latkóról, a kalózról, Latkóról, a gonosztevőről, vagyis Strigáról folyt a szó. Mindenki csak az ő letartóztatásáról beszélt. Ebből aztán semmit nem értett. Hogy a rendőrség tévedésből egy ártatlan ember tartóztatott le a bűnös helyett, ez önmagában nem lett volna meglepő. De vajon ennek a tévedésnek, amiről ő igazán mindenkinél jobban tudhatta, hogy csak tévedés, mi köze lehetett ahhoz a bárkához is, amelyet az ő deregéje vontatott még az előző este is? Azt gondolhatnók, hogy Strigát csak kíváncsiságból érdekelte ez a kérdés. Hiszen a lényeg az volt, hogy ő helyette valaki más került bajba. Míg minden gyanú arra a másikra irányul, ő vele ugyan senki nem fog törődni, és ez volt a fontos, a többi nem számított. Ez bizony így is lett volna, ha Strigának nincsenek különleges okai arra, hogy tisztán lásson. Minden jel arra mutatott, hogy a most bebörtönzött ember és a bárka tulajdonosa egy és ugyanaz a személy. Ki lehetett hát az az ismeretlen, aki miután 8 napon át a deregje fogja volt, most a deregje tulajdonosa helyett olyan előzékenyen a rendőrök karmai közé futott. Striga ugyan el nem hagyja Zimonyt, míg erről valami biztosat nem tud. De türelemre volt szükség. Róna Lázár vizsgálóbíró, akire ezt az ügyet kiosztották, nem nagyon sietett a vizsgálat megindításával. 3 nap eltelt, míg hallatott magáról. Ez a várakoztatás egyébként hozzátartozott a módszeréhez. Azt tartotta jó, ha a vádlott egy ideig a magányban viaskodik lelkiismeretével. Az elkülönítettség ugyanis kikezdi a gyanúsított idegeit, és amire néhány napos magánzárka után a vizsgáló bíró elé kerül, már kellőképpen megtört. Róna Lázár 48 órával a letartóztatás után kifejtette ezt a nézetét Dragos Károlynak, aki érdeklődött, hogy hányadán áll az ügy. A nyomozónak fejet kell hajtani a bíró elmélete előtt. Eszerint, kockáztatta meg a kérdést, a bíró úr mikor óhajtja az első kihallgatást megtartani? Holnap. Tehát holnap este eljövök, hogy megtudjam az eredményt. Azt hiszem felesleges ismételnem, hogy mire alapítom gyanúmat. Erre valóban nincs szükség, válaszolt a vizsgálóbíró. Emlékszem korábbi beszélgetéseinkre, és igen részletes jegyzeteket is készítettem. De engedje meg, bíró úr, hogy emlékeztessem, annak idején bátorkodtam kérni, mit is kért. Hogy ne kelljen személyesen szerepelnem ebben az ügyben legalábbis egyelőre. Mint már elmondottam, a vádlott engem csak Jéger néven ismer. Ez talán még hasznunkra lehet. Természetesen, amikor már a bíróság előtt lesz az ügy, el kell majd árulnom igazi nevemet. De ott még nem tartunk, és a cinkosok előkerítése szempontjából jobbnak tartom, ha az én szerepem nem tudódik ki időnap előtt. Ebben megegyeztünk, jelentette ki a bíró. Serge Latkó cellájában bezárva várta, hogy mikor foglalkoznak már ügyével. Ez az újabb sorscsapás, amely nyomon követte előző, és épp ilyen érthetetlen kalandját, nem törte meg. A letartóztatáskor meg sem kísérelte az ellenállást, hagyta, hogy börtönbe kísérjék, miután hiába próbálta megtudakolni, hogy mi a dolog háttere. De mi baja is történhetnék? Nyilvánvaló, hogy tévedésből tartóztatták le, és kihallgatásakor bizonyára nyomban kiderül ez a tévedés. Sajnos az első kihallgatásig feltűnően sok idő telt el. Serge Latko a külvilágtól teljesen elzárva éjjel-nappal egyedül volt a cellájában, és csak a börtönőr nézett be hozzá időről időre, a kémlelő nyíláson átfürkészve. Nyilván az elszigetelési módszer hatását akarta látni. De az eredménnyel aligha lehetett elégedett. Teltek múltak az órák és a napok, de a fogoly magatartása nem mutatta, hogy bensőjében bármi változás ment volna végbe. Egy széken ült, kezét a térdére támasztotta, szemét a földre szögezte, arca szemtelen volt, úgy tűnt, hogy mély gondolatokba merül. Így ült mozdulatlanul, és nyomát sem mutatta a türelmetlenségnek. Serge Latko már az első pillanatban eltökélte, hogy nyugodt marad, és nyugalmát minden körülmények között megőrzi, de ahogy múlt az idő, már-már sajnálni kezdte, hogy elhagyta úszóbörtönét, mely legalább közelebb vitte Ruszcsukhoz. Harmadnap végre, szeptember 10-e volt, megnyílt a cella ajtaja, és felszólították, hogy lépjen ki. Négy szuronyos katona kísérte végig egy hosszú folyosón, lementek egy végtelennek tűnő lépcsősoron, aztán átvezették az utcára, melynek túlsó oldalán volt a törvényszéki palota, szemben a tömlöccel. A járdán a rendőrkordon mögött nyüzsgött a nép. Amikor a fogoly megjelent, dühös kiáltások hangzottak a tömegből, amely így fejezte ki gyűlöletét a rettegett és oly sokáig büntetlenül garázdálkodó gonosztevővel szemben. Akármit is érzett Serge Latko, a meg nem érdemelt sértések özöne alatt arcizma sem rándult. Szilárd léptekkel ment be a törvényszéki palotába, és újabb várakozás után végre a vizsgálóbíró elé került. Róna vizsgálóbíró szőke, ritka szakálú, vézna emberke volt, arcszíne sárga, mint az epés embereké. Erőskező bíró hírében állott. Ha állított valamit, nem tűrt ellenmondást, goromba volt, mikor cáfolt valamit, kérdései pörölycsapásként zuhogtak a gyanúsítottra. Inkább félelmet, mint sem bizalmat akart ébreszteni. Az őrök a bíró intésére visszahúzódtak. Serge Latko ott állt a terem közepén, várva, hogy a bíró megkezdje a kihallgatást. A sarokban a bírósági írnok ült, tollal a kezében. Üljön le! Törmet rá Róna bíró. Serge Latko engedelmeskedett. A bíró így folytatta. Neve? Borús Demeter. Lakhelye? Szalka. Foglalkozása? Halász. Hazudik! Csattant fel Róna bíró, és éberen figyelte a révkalauz arc kifejezését. Serge Latko arcát enyhe pír borította el, és szemében hirtelen tűz villant, de tűrtőztette magát és hallgatott. Hazudik, ismételte Róna bíró, magát Latkónak hívják, és Ruszcsukban lakik. A révkalauz összerezzent, személy azonossága tehát kiderült. De hogyan lehetséges ez? Közben a bíró, akinek figyelmét ez az apró részlet sem került el, éles hangon folytatta. Három közönséges rablással, 19 magánlaksértéssel és betöréssel súlyosbított rablással, három gyilkossággal és 6 emberölési kísérlettel vádolják magát. Ezeket a bűnöket mind előre megfontolt szándékkal követte el, nem egészen 3 év leforgása alatt. Igaz ez? Erre feleljen. A révkalauz megdöbbenten hallgatta ezt a bűnlajstromot. Hát tessék! Pontosan az történt, amitől annyira félt, amióta Jégertől megtudta, hogy egy kegyetlen gonosztevő ugyanazt a nevet viseli, mint ő. Most már minek is vallaná be, hogy Serge Latkónak hívják. Az imén még arra gondolt, hogy megmondja az igazat, és a bírót titoktartásra kéri. Most már belátta, hogy egy ilyen vallomás inkább káros, mint hasznos volna, mert őt magát, a ruszcsuki illetőségű Serge Latkót vádolják a szörnyű bűnök sorozatával. Őt és nem mást. Persze igaz, hogy még ha személyazonosságát végleg meg is állapítják, akkor is be tudja bizonyítani ártatlanságát, de mennyi időbe telnék ez? Nem. Jobb, ha a végsőkig játssza Borús Demeternek a horgásznak szerepét, mert Borús Demeter néven semmi bűncselekmény nem követtek el. Erre csak azt felelhetem, hogy ön téved, jelentette ki határozott hangon. Nevem Borús Demeter és Szalkán lakom. Erről egyébként könnyen meggyőződhetik. Ez bízza ránk, mondotta a bíró, és jegyzett valamit. Most lássunk néhányat közelebbről, a magát terhelő vádak közül. Serge Latko még feszültebben figyelt. Fontos dolgokat tudhat meg. Nem veszem itt sorra mindazokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolják, folytatta a bíró. Csak azokkal foglalkozom, amelyek mostani utazása alatt történtek, amelynek során letartóztatták. Róna Lázár lélegzetvételnyi szünetet tartott, majd így folytatta. Először Ulmból érkezett hír magáról. Vegyük úgy, hogy onnan indult el. Bocsánat, bíró úr, vetette közbe Serge Latko hevesen, utazásom jóval Ulm felett kezdődött, hiszen 2 díjat nyertem a Sigmaringeni horgászversenyen, és azután egész Donau-Eschingenig felmentem a Dunán. Az igaz, hogy egy bizonyos Borús Demeter nevű egyént a Dunai Liga Sigmaringenben rendezett horgászversenyén díjnyertesnek kiáltottak ki, és hogy ezt a Borús Demetert Donau-Eschingenben is látták. De vagy az történt, hogy maga már Sigmaringenben álnéven szerepelt, vagy pedig akkor lépett Borús Demeter helyére, mialatt ez úton volt Ulm felé. Ezt a kérdést majd tisztázni fogjuk. Ebbfelől nyugodt lehet. Serge Latko szeme kerekre tágult a meglepetéstől, és mint egy álomban hallgatta az elképesztő okfejtést. Végül még majd azt is mondják, hogy ezt a képzeletbeli Borús Demetert is ő tette el láb alul. De nem is vette magának a fáradtságot, hogy válaszoljon. Megvetően vállat vont, mikor a bíró feléje hajolva, merően az arcába nézve neki szegezte a kérdést. Mi dolga volt augusztus 26-án Bécsben Klein Simon kereskedőnél? Serge Latko akaratlanul megint csak összerezzent. Szóval nem maradt titokban ez a látogatása. Természetesen nem volt benne semmi rossz, de ha bevallja, ezzel bevallja kilétét is, és minthogy a tagadás mellett döntött, emellett ki kellett tartania. Klein Simon? Kérdezte, mint aki az egészből semmit sem ért. Tagadja? Kiáltotta Róna. Mindjárt gondoltam. Hát akkor majd én megmondom magának, hogy ki az a Klein Simon, akit felkeresett. És a bíró, amikor ezt mondta, félig felemelkedett helyéről, hogy még nagyobb súlyt adjon szavának. A maga bandájának az orgazdája. Az én bandámnak? Ismételte a révkalauz elképetten. Ó, persze, persze, helyesbített gúnyosan a bíró. Magának fogalma sincs arról, hogy én mire gondolok, hiszen maga nem tartozik semmiféle bandához, és nem azonos Latkóval, maga csak egy Borús Demeter nevű ártatlan horgász. De ha valóban Borús Demeter, akkor miért álcázza magát? Én? Még hogy én álcázom magamat? Tiltakozott Serge Latko. Hát hogy a csudában-e? Válaszolt Róna Lázár. Hát vajon mi másért viselne fekete pápa szemet, holott a szemének nyilvánvalóan az égvilágon semmi baja sincs? Legyen szíves, vegye csak le azt a szemüveget. Meg aztán mi másért festené feketére a szőke haját? Serge Latko teljesen megsemmisült. A rendőrség ugyancsak jól értesült volt, és körülötte a hurok egyre szorosabbra fonódott. Róna bíró úgy tett, mintha nem venné észre a vádlott zavarát, és igyekezett kihasználni előnyét. Na látja, fiam! Most már nem olyan nagy legény maga. Ugye nem is képzelte, hogy ennyit tudunk magáról. Na de gyerünk csak tovább. Ulban egy utast vett fel a csónakjára. Úgy van, válaszolta Sergelatkó. Hogy hívták az utast? Jégernek. Így van. Meg tudnám mondani, hogy mi történt ezzel a jégerrel? Fogalmam sincs róla. A partnak egy elhagyott részén, nem messze az Ipoly torkolatától egyszerre csak eltűnt. Alaposan meglepődtem, mikor a bárkához visszatérve nem találtam ott. Azt mondja, hogy a bárkához visszatérve. Szóval közben távol volt. És szabad tudnom, hova ment? Egy közeli faluba, hogy egy kis szíverősítőt hozzak az utitársamnak. Hát beteg volt az illető? Nagyon rosszul volt, kis hián a vízbe fulladt. Na és persze maga húzta ki, gondolom. Ki más, hiszen csak én voltam ott. Dörmögött a bíró, akinek a dolog nem egészen fért a fejébe, de aztán hamarosan újra kezdte. Azt hiszi, hogy meg tudhatni ezzel a mentési históriával? Miért akarnám meghatni, tiltakozott Latkó. Ön kérdez, én válaszolok, ennyi az egész. Nos, jó. Zárta le a kérdést trónabíró. És ugye ezt megelőzően egyszer sem hagyta el a bárkát. Nos? Csak egyetlen egyszer, amikor Szalkára mentem, ahol lakom. Meg tudnám mondani, hogy pontosan mikor volt ez? Hogy ne tudnám, ha kicsit utána gondolok. Na majd én segítek magának. Nem augusztus 29-ére virradó éjszaka történt? Az bizony lehetséges. Szóval nem tagadja? Nem. Elismeri? Miért ne? Akkor helyben vagyunk. Ha nem csalódom, a Duna bal partján fekszik az a Szalka, ugye? Kérdezte a vizsgálóbíró szinte kedélyeskedve. Úgy van. És ugye az augusztus 29-ére virradó éjszaka nagyon sötét volt? Nagyon szörnyű idő volt. Szóval ezért tévedt el maga azon az éjszakán? Azt hitte, hogy a bal parton köt ki, holott a jobb parton volt. Nyilván csak úgy tévedésből, ugye? A jobb parton? Róna Lázár teljesen felemelkedett helyéről, és merően a gyanúsított szemébe nézve leszögezte. Igen, a jobb parton. Pontosan a Hagenau gróf villája előtt, nem de? Sergelatkó lázasan kutatott emlékezetében. Hagenau? Ezt a nevet még csak nem is hallotta. Maga aztán kemény dió, jelentette ki a bíró, akit bosszantott, hogy a megfélemlítés nem járt eredménnyel. E szerint hát most hallja életében először Hagenau gróf nevét, és semmit sem tud arról, hogy augusztus 29-ére virradó éjszaka ezt a villát kifosztották, és az őrt, Krisztián Hölt súlyosan megsebesítették. De hát hogyan is képzelhetem én, hogy maga tudhat olyan bűncselekményekről, amelyeket valami Latkó nevű ember követett el? Latkó, Latkó, persze magát nem így hívják. Az én nevem Borús Demeter, jelentette ki a révkalauz, de nem olyan magabiztosan, mint első ízben. Tudom, tudom, ne fárassza magát. De hát szabad volna tudnom, hogyha mégsem hívják Latkónak, miért tűnt el közvetlenül a bűncselekmény elkövetése után? És feleljen arra is, hogy miért csak most a büntet színhelyétől ilyen tisztes távolságba mutatkozott, ha egyáltalán mutatkozásnak lehet ezt nevezni? Hát mondja csak, Budapesten, Újvidéken és a többi nagyobb városban miért nem mutogatta magát olyan készségesen az emberek előtt, mint korábban? Miért nem játszotta továbbra is a horgászt, és miért volt az, hogy néha még maga vásárolt halat egyik-másik faluban, ahol hajlandó volt kikötni?
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 15. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szívem, mi sírni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élek. A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké áll. Thank you.
Szívem nem fél, benned reng.
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100